Rádióegyetem. Örkény Antal, Kisebbségek a társadalomban. Az ELTE társadalomtudományi karán 2014-15 őszi fél évében elhangzott előadás felvétele.
Összefoglalóan az elmúlt alkalmaknak az elméleti tisztázó előadására vonatkozóan, tehát végülis akkor a nemzetről, szóval hogyan induljunk ki, amikor persze a szociológia vagy a társadalomkutatás napjainkban kívánja vizsgálni a nemzet szerepét, a nemzet fogalmának, illetve a nemzeti paradigmának a szerepét, egyrészt a társadalmi integrációban, másrészt pedig az egyéneknek az identitás építésében, akkor azt kell mondanunk, hogy a nemzet tulajdonképpen egy kulturális, és ahogy kezdtem, egy kulturális és identitás közösség, hagyományosan, másfelől meg, és ez nagyon fontos, egy politikai, ideológiai integrációs keret. Tehát az egyének számára egyfelől megteremti a nemzeti keret a társadalmi és politikai integráció formáját, ezen kívül megadja azokat az alapvető értékeket és normákat, amelyek, mint politikai közösséget, ezt a fajta csoportot jellemzi, és az nagyon fontos, hogy egyben valamifajta közös kulturális alapokra épít, és feltételezi, hogy ezek a közös kulturális alapok összekötik a nemzet tagjait, és egyfajta közös identitás, szolidaritás, együttműködés, kooperáció az, amelyet a nemzeti keretek biztosítanak. Ugye? És akkor itt merült fel ez az egész modernista elmélet, ami azt hangsúlyozza, hogy hogy amikor nemzetről beszélünk, akkor fogalmilag is meg kell különböztetünk a modern nemzet vagy nemzet állam fogalmát, tehát amikor az állam és a nemzet létrejön a modern állam, és a modern állam saját maga a legitimitását úgy is kívánja biztosítani, ugye biztosítja a legkülönfélébb instrumentális eszközökkel, demokratikus berendezkedés ideológiájával és különböző formai kereteivel, a népszuverenitás elvével, a liberális értékekkel, tehát ez az, ami a modern államot, a liberális, demokratikus liberális államot jellemzi, és ennek ad egyfajta etnikai és vagy kulturális megerősítés, egyfajta lelki azonosságépítést, és ez megerősítheti azokat az instrumentumokat, amit a modern állam saját a társadalom működése érdekében, a társadalmi integráció érdekében hangsúlyoz, tehát hogy valamilyen értelemben összetartsa a társadalmat identitásában, lelki tartalmában, társadalmi lélektani felépítésében. Ugye beszéltünk a nemzeteknek a különböző, tehát vagy a modern nemzet államiság nemzeti tartalmának, a nemzeti érzésvilág és a nemzeti azonosulásnak kétfajta jellegzetes típusáról, a politikai nemzet, vagy civil nemzet fogalmáról, ugye a Bibó kapcsán középen látják a szlájdba, vagy pedig a kultúrnemzet, vagy etnikai nemzet. Ugye ez az eszencialista, a konstruktivista koncepciót is részben átfedi, de mindenképpen az egyik a nemzetnek az etnikai hátterét, tehát a borzasztó erőteljes kulturális meghatározottságát hangsúlyozza, hogy itt egyfajta kulturális azonosság van, a másik viszont a politikait, amelynek ugye a jogi szimbolikus reprezentációja az állampolgárság, tehát hogy állampolgársági alapon, tehát mint politikai a politikai közösséghez tartozók lesznek alanyai a politikai nemzetállamnak. Ugye a Bibónak itt egy nagyon fontos dolgot kell hangsúlyozni, hogy a kettőt ugye egymást történetileg vizsgálja és egymás mellett vizsgálja, mint a nemzetfejlődés két típusa, amelynek megvan a maga szükségszerűsége, erről már volt szó korábban. Tehát ahol például nincsen modern államiság, vagy modern állam nem alakul ki, például a szuverenitás és a jogilag szentesített határok keretei között, akkor világos, hogy a nemzet határai képlékenyé válnak, illetve az etnicitás és a kulturális azonosság az, amely összeköti az embereket, de ez eléggé képlékeny. És innen is levezeti a Bibó például azt, hogy ezek a kelet-európai országokat jellemezte például az, hogy a modern, politikai államberendezkedés hiányában és a szuverenitás hiányában ezek a kulturális alapon szerveződő nemzetek, ezek az értékvilágukban nagyon erőteljesen a saját etnikai csoport privilegizálását és minden más csoportnak a kizárásának az ideológiáján nyugszanak. Tehát mondjuk a magyar nemzet fejlődésben ugye vannak a magyarok, amelyeket összekötik a kulturális szálak, a történelem, a leszármazás, a közös szimbólumok, a közös emlékek, emlékezet, stb. És ebből kimaradnak csoportok, amelyek nem részesei ennek a kulturális közösségnek. Tehát ez szükségszerűen, mondja a Bibó, bizonyos értelemben antidemokratikus mozzanatokkal töltődik föl, vagy a demokratikus mozzanatoknak az ereje ezekben a nemzetállamokban, amelyek így ilyen gyökerekkel rendelkeznek, ezek a demokratikus értékek és liberális értékek, ezek sokkal gyengébben működnek, deficit van, mondja a Bibó, demokrácia deficit van. Míg ha az állampolgárság, gondoljanak bele, állampolgárság, az, ha mondjuk ideáltipikusan nézünk, az lehet egy befogadó álláspont, tehát ha világos formális kritériumok szerint megadjuk, hogy kiválhat állampolgárra, attól kezdve már a kulturális különbségek nem lehetnek elválasztók. Tehát mondjuk egy muzlim bevándorló Nyugat-Európában, Franciaországban, vegyük ezt a nagyon klasszikus példát, a franciát, akkor világos, hogyha állampolgárra válik, akkor semmilyen vallási, nyelvi, kulturális különbség nem jogosítja fel az államot, és ilyen értelemben az állami ideológiát, hogy különbséget tegyen egy muzlim származású, egy muzlim hátterű francia állampolgár, és egy nem muzlim, mondjuk egy katolikus, keresztény, vallású, amúgy, mit tudom én, sok száz éve Franciaországban leszármazási vonalon azonosítható ember között. Tehát ez ilyen értelemben ez a Nyugat-Európa, tehát ez egy nagyon lényeges kérdés, mert itt már mutatkozik a nemzet, mint ideológia. Ha különböző típusú nemzet típusokat tudunk megkülönböztetni, akkor ott ennek súlyos társadalmi következményei vannak, hogy befogadó típusú közösséget definiál-e a nemzet, és az állam ilyen értelemben ennek megfelelően működik, vagy pedig egy privilegizáló, egy kulturális dominancia, vagy etnikai dominancia alapján nevesülő közösség alapján működik az állam, amely nagyon könnyen, nem szükségszerűen, de nagyon könnyen vezet el súlyos megkülönböztetésekhez, vagy egyszerűen csak kizárásokhoz a nemzeti közösségből. Nacionalizmus, tulajdonképpen ez az, amiben az állam szintetizálja mindazt a tartalmat, amely a nemzeti tartalom, tehát hogy az adott nemzeti közösségnek mik azok az érték fundamentumai, amelyek szabályozzák az állam működését, a társadalom működését, az intézmények működését, stb. Tehát ilyen értelemben, ez a nacionalizmus, itt megint tettünk különbséget, hogy nagyon különbözőképpen tud működni akár a bibói megkülönböztetés értelmében, tehát beszéltünk akár demokratikus nacionalizmusról, és kulturális nacionalizmusról, mindjárt hozok példákat. Tehát ez a fajta nacionalizmus nagyon szorosan kapcsolódik a nemzetállamok legitimációjához, ezt teremti meg, és ugye a Szabó Miklós még ráadásul azt hangsúlyozta, mint történész, hogy különböző, ezek a különböző stációi a nemzet fejlődésnek, tehát a nemzeti válás során ez a fajta nacionalizmus sokkal progresszívebb tartalommal bír, hiszen pont politikai szinten, az állami szinten és az egész társadalmat érintő szuverenitás megteremtéséért küzd, míg ha már kialakultak a nemzetállamok, akkor ezek nagyon, akkor a status quo fenntartása, vagy a status quo el nem fogadása, megváltoztatása jelenti a célt, és ezek nagyon különböző értéktartalmakkal, ideológiákkal párosulhatnak. Itt ez az utolsó ilyen elméleti kontextus, amit akartam, ez már nagyon átvezet a napjainkra, hogy tulajdonképpen amikor a nacionalizmusról beszélünk, akkor nagyon különböző nacionalizmusokat tudunk megkülönböztetni, akár ezeket tekinthetjük empirikus kategóriáknak is. Ugye a kultúrnemzeti vagy etnikai típusú nemzetállam koncepciókból következhet, vagy következik, például az etnonacionalizmusnak a fogalma. Itt röviden, nagyon röviden, csak jelzésszerűen ki is fejtem az ábrán, hogy ez tulajdonképpen nem jelent más, mint a liberális demokráciát egyfajta etnikai alapú legitimációra helyezi a közösség, a politikai közösség. Mondok rá példát, hogy legyen túlságosan elméleti. Az egyik legklasszikusabb példája az etnonacionalizmusnak, mondjuk Izrael, ahol van egy liberális demokratikus állam, és ez egy vallási, etnikai alapra helyezi ennek a liberális demokráciának a legitimációját. Tehát egy etnikai csoport dominanciája vagy reprezentációja az, amelyik egyfajta kulturális megerősítését adja, identitásbeli megerősítését adja az amúgy liberális demokratikus állam felfogásnak. Amiből világos, hogy a palesztinok, akik persze egy ellen mozgalommal a saját önálló államukat kívánják létrehozni, de ez az állam is egy etnikai, a palesztin állam, amely egy etnikai közösségként is megjelenik, ennek a politikai reprezentációnak tekintik a vágyott és kiharcolni kívánt palesztin állam koncepcióját. Bizonyos értelemben ez az etnonacionalizmus jellemzi mondjuk a jelenlegi magyar helyzetet is, tehát hogy van egy liberális demokrácia, most hagyjuk ezeknek a két problémáját, hogy ez most mennyire liberális és mennyire demokratikus, ugye mert jelenleg éppen ennek kapcsán nagyon komoly politikai ütközések vannak, de hát az alkotmány értelmében azt kell mondanom, hogy ez egy liberális demokrácia. Viszont megint csak egy etnikai tartalommal töltődik, amely megjelenik formális instrumentumokban, mint például a kettős állampolgárság fogalmában. Ugye, mert azt jelenti, hogy az állam a saját autoritását, mondom megint hangsúlyozom, hogy liberális és demokratikus alapon szerveződő államról beszélünk, a saját maga autoritását kiterjeszti a politikai határokon túlra, vagy az államhatárokon túlra, mert azt mondja, hogy az etnikai közösség nem fedi le a politikai határok által definiált közösséget, tehát mindazok, akik kívül vannak ezen a politikai határon, azok is az állam, ugye mert ebből következik, hogy az állam a saját maga által nevesített közösséget, vagy a közösség, amely önmaga politikai reprezentációra megteremti a saját államát, ebben az esetben olyan tagjai is lehetnek, akik nem élnek itt, nem vesznek részt tulajdonképpen a társadalom mindennapi életében, de hát világos, hogy az alkotmány szerint szavazati joggal rendelkeznek. Most ugye itt van a nagy vita, erről folyt a vita, amikor a kettős állampolgárság dilemmája fölmerült, hogy ez, és itt tulajdonképpen a vitának a magja pont itt jelenik meg, hogy a következő, mert az állampolgári, civik és állami nacionalizmus, mondjuk vehetjük ezt a franciának példának, ami ez szigorúan állampolgári alapon definiálja, és az állampolgárságnak ugye egyik feltétele, hogy ott kell élnie Franciaországban. Most egy később elmehet persze, de mondjuk amikor az állampolgárság, tehát vagy ott oda születik valaki, Franciaországban születik, vagy megszerzi az állampolgárságot, de ahhoz meg azt kell bizonyítani, hogy ott él, van munkahelye, hát mindenféle kritériumai vannak, formális jogi feltételei vannak a francia állampolgárság megszerzésének. Tehát itt tulajdonképpen a kettős állampolgárság dilemmája azt feszegeti, hogy itt egy etnonacionalizmus, vagy pedig egy civik nacionalizmus az, amelyik a politikai, kulturális legitimáció részét képezi. Hiszen mind a kettő demokratikus, liberális állam, de az állam által képviselt társadalomban a szubjektumok etnikai alapon regisztrálódnak, az egészen más helyzet, mint hogyha állampolgársági alapon regisztrálódnak. Én ebben nem akarok igazságot tenni egyáltalában, hogy melyik jogos, vagy itt az a lényeg, hogy ez kétfajta ideológia. Ugye van a következő, amelyik leginkább napjainkban szélsőségesen szokott megmutatkozni, amelyik kifejezetten kulturális és vallási nacionalizmusként nevesedik. Hát vehetjük ezt a iszlám állam, radikális, fundamentalista iszlám állam koncepcióját. Ugye itt kifejezetten az állam a saját szuverenitását és autoritását arra alapozza, hogy van egy közös vallás, mégpedig egy nagyon, nagyon fundamentálisan felfogott muszlim vallás, és ez az, amelyik legitimálja és meghatározza a politikai közösségnek a kereteit. És ugye feljogosítva érzi magát, hogy mindazok, ugye jelenleg nincsen területe, tehát ő egyszerre küzd területért, és egyszerre küzd azért, hogy mindazokat próbálja egybe fogni, aki osztja ezt a fundamentális ortodox eszmét, vagy vallási hitet. És ilyen alapon feljogosítva érzi magát, hogyha éppen ott kurdok laknak, akik ezt nem osztják, akkor azokat bármikor lemészárolhatják. Tehát ezek elég dramatikus. Tehát ugye a vallás, ami nagyon rigid formája az identitás közösségnek, nagyon könnyen ütközik más identitás közösségekkel, és ezek a konfliktusok, ezek hát történetileg is nagyon súlyos és sokszor népirtást vezető konklúzióba csaptak át. Beszéltünk még ez két kisebb típus, mondjuk a posztkoloniális nacionalizmus, ugye ezek a volt gyarmatok, vagy kolóniáknak a függetlenség, ahogy kiharcolják a függetlenségüket, ez egyben megalapozódik mondjuk egy nacionalizmusban is. Tehát mondjuk, hogy Indiában például India elnyeri a saját függetlenségét, ebbe a folyamatban ez a fajta posztkoloniális nacionalizmus érhető tetten. Ami mondjuk India esetében persze bonyolult módon kapcsolódik, ugye a volt anya ország, tehát az Egyesült Királyság státuszával és egyáltalában a politikai szerepével. A diaszpora nacionalizmus pedig tulajdonképpen a migráció következtében jön létre, amikor a diaszpora nem más, mint hogy egy olyan anyaországgal bíró etnikai közösség, amely a migráció által egy másik országban jön létre, beleágyazódva egy másik nemzetállamba, mondjuk amelyeket akár vezethet etnonacionalista vagy civil nacionalista ideológia, és akkor ez a diaszpora megpróbálja a saját identitását egyben egy politikai szintre is emelni, hogy valami fajta politikai elismerést, részvételt, mint azon a jogon, hogy ők tagjai a diaszpórának. Mondom, ez ritkább, tulajdonképpen a dilemma igazából, ez a dilemma, ez a legutolsó fogalomban, a multikulturalizmusban kívánt megoldódni, vagy ez volt az eszméje ennek a megoldásnak, amikor szembesülni kényszerülnek a társadalmak, amelyeket különösen a globális migráció felerősödése okoz a 20. században, hogy miközben a nemzetállam, most akár konstruktivista, akár eszencialista nézőpontból nézzük, vannak etnikai gyökerei, és ilyen értelemben van egy domináns etnikai csoport, amely aztán később rányomja a bélyegét annak a nemzeti kulturális tudáskészletnek a minőségére, amelyik a nemzetet jellemzi. De bizony ezek az országok pont ezen mozgások, az emberek szabad mozgása következtében hát kulturálisan borzasztóan vegyessé válnak, és akkor mi lesz ezzel a kulturális vegyesedéssel, vagy sokszínűséggel? Ugye ezt lehet negligálni a problémát, de nehéz, mert azt mondjuk, hogy ezekkel mind nem foglalkozunk. Tehát mi ortodox alapon, mondjuk a politikai vagy civik nacionalizmus eszméjén nevesítjük a saját politikai rendszerünket, és nem számít semmilyen etnikai, kulturális, vallási különbség. Nem veszük figyelembe. A multikulturalizmus ennél többet mond, mert ugye ebben az esetben, vegyük a francia példát, van egy francia nemzeti eszme, ideológia, a francia nacionalizmus, amely ugye kulturálisan teremt azonosságot a francia állampolgárok között, Tehát van egy ilyen, és akkor ehhez képest ne vegyünk figyelembe semmit, ebbe se vegyük figyelembe se a leszármazás, se a nyelvet, se a vallást, csak az állampolgárságot, és akkor ez az ideológia, amelyik összeköt minket, vagy amelyik rányomja a bélyegét mondjuk a az államot működtető és a közösséget szervező ideológiának a tartalmára, vagy azt mondjuk, hogy nem, hanem próbáljuk meg ezeket a különböző kultúrákat valamilyen értelemben úgy szintetizálni, hogy egy olyan az államot nevesítő közös kultúra jön létre, amelyben minden kultúra egyformán befogadást nyert és elnyeri a szerepét. Tehát egy ilyen nagyon befogadó, toleráns álláspont ez a dolog. A dolog attól válik multikulturálissá, hogyha, mint politikai ideológia, hogyha ez megjelenik az államszervezés és a társadalmi normák szintjén, tehát mondjuk a ideáltipikus eset az a Kanada, a Kanadában az alkotmány kimondja, hogy kanadai multikulturális állam, amelyben sok nyelv, sok kultúra találkozik, és ezek mind egyformán respektus kapnak, és mind egyforma jogokat is kapnak. Ez praktikusan azt jelenti például, hogy bárki bármilyen nyelven beszél, őt megilleti az a jog, az államnak biztosítani kell azt a jogot, hogy a saját anyanyelvén intézze az ügyeit, védje magát a bíróságon, hogyha éppen bíróság elé citálódik, vagy ő saját maga kezdeményez valamilyen jogi eljárást. Tehát ez a több nyelvűséget is feltételezi. Ez nem egész ugyanaz, mint a svájci eset, ahol a Svájcban ugye kantonrendszer van, és tulajdonképpen az a kis nemzetállamok együttese, tehát egyfajta föderális koncepció a Svájc. Van német Svájc, van francia Svájc, van olasz Svájc. Tehát ezek, és ennek megvan a hivatalos nyelvük, tehát a német Svájcban a hivatalos nyelv az a német. És hát azt is használják az emberek, tehát mindenki tud németül. És a mellette lévő kantonban, a francia kantonban már nem, ott már a francia a hivatalos nyelv. Ez is egy megoldási kísérlet, egy olyan helyzetre, amiben világos, hogy nagyon sokfajta kultúra, etnikum találkozik, és hoz létre egy közös olyan társadalmat, amelynek a politikai reprezentánsa a svájci állam, de ez a svájci állam ilyen értelemben csak összeköti ezeket a egymás mellett létező világokat. A kanadai, a multikulturális eszmény egyébben, most ez mennyire sikeres, nem sikeres, itt egy szintézisről beszélünk, amely mondom deklarálódik, mert sok országban van multikulturális mozzanata a rendszert működtető ideológiáknak és politikai intézményeknek, de itt ez állami szinten, a jogállamiság szintjén is megjelenik az alapvető jogokban. Itt jobb oda pedig itt tulajdonképpen arra dilemmára utalok, amelyik fölmerül ugye az Európai Unió esetében. Ugye, mert az Európai Unió, tehát arról volt szó, hogy van az egyik nagy kihívás a nemzeti eszmén szerveződő modern liberális demokratikus politikai közösségek számára az a globalizáció folyamata, amely ugye elkezdi keverni a népeket és az embereket, és ugye erről beszéltem előbbiekben, hogy erre valami megoldást kell találni, mégpedig liberális és demokratikus elvek alapján kell megoldást találni. Tehát ez nagyon fontos, hogy ez liberális és demokratikus. Tehát meg kell jelennie a szabad identitás választásnak, meg kell jelennie a liberális alkotmányban. És a demokrácia azt feltételezi, hogy ezek a csoportoknak valamilyen hozzáférés kell nyújtani a politikai döntésekben. Tehát itt tulajdonképpen az igazi konfliktus ott van, ahol ezek nagyon nehezen összeegyeztethetők. Ugye, mert a jog szintjén ezt talán tanulták, itt végig is egy kollektív jogról van szó. A liberális jogfelfogás ott az egyén szabadságából, autonómiájából és az egyén jogán való jogosultságokról beszél. Ugye úgy veszünk részt a társadalomban, hogy minden egyén egyenlő tagja a közösségnek, egyenlő befolyása van, de az egyén saját jogán, hát mondjuk itt a felnőttekről beszélünk, tehát a 18 év fölöttiekről, ez már praktikus szabályozás, de valahol 16 év, tehát, hogy már, aki már önálló döntéssel bíró individuumnak tekinthető, és azoknak a közössége az, amelyik aztán létrehozza azt az integrációs keretet, amelyben a politikai integráció a népképviseleterve alapján a szabad választásokon nyugszik. Ha viszont beemeljük ezeket a kulturális azonosságokat, akkor bejönnek a kollektív jogok. Mert ugye itt a dilemma az, a többség-kisebbség dilemma merül föl, hogy ha én mondjuk egy kisebbség tagja, mondjuk a magyarországi török kisebbséghez tartozom, és mondjuk már állampolgár is lettem ráadásul, akkor persze nekem van választójogom, mint magyar állampolgárnak, de hogy ez egy kisebbség, a török kisebbség, hogy lehet, hogy a török kisebbség ne mindig vesztes legyen a politikai csatározásokban. Tehát, hogy vannak olyan kérdések, amelyben nagyon fontos lenne, hogy egy ilyen kulturális kisebbség tudja a hangját hallatni, és a döntéseket valamilyen módon befolyásolni. Ugye ez azért mondtam most egy ilyen marginálisabb csoportot, mert mondhattam volna a romákat is, mert ott viszont súlyosabban fölmerül a kérdés, hogy vajon azáltal, hogy minden magyar állampolgárnak, beleértve a roma származású állampolgárokat is van választójoga, egyenlő ráadásul, ezzel tulajdonképpen, ha a roma közösség kívánja valamilyen módon politikailag a hangját hallatni, akkor ez a ilyen individuális alapon szerveződő szabad és egyenlő és titkos választójog erre nyújt-e bármilyen lehetőséget. Hát ugye nem nyújt, és ezért különböző megoldásokban gondolkoznak a liberális demokráciák. Van, ahol többházas parlament van, ahol tulajdonképpen ilyen különböző csoportreprezentációk mentén szerveződik mondjuk az egyik ház, a két ház közül az egyik ház. Magyarországon ugye kitaláltuk ezt a kisebbségi politikai szervezetet, amelynek szabad választások során a kisebbséghez tartozók, vagy önmagukat a kisebbséghez tartozónak vallók nevesíthetik a képviselőit, és ennek különböző jogosítványokat ad a politika, a politikai állam, rezon, vagy a parlament, és ezáltal próbálja ezt a fajta kisebbségi, etnikai csoport politikai reprezentációt megoldani. Ami ugyancsak rengeteg kérdés vett föl. De most visszatérjük az Európai Unióra. Az Európai Unió ugye, amelyik sok-sok nemzet közösségén alapszik, 27 ország, 27 nemzetállam. A kérdés az, hogy az Európai Unió nyújt-e valami fajta közös identitás, van-e európai identitás, és hogyha van európai identitás, akkor mi a viszony az európai identitás és a nemzeti, az elkülönülten létező különféle nemzeti identitások között. Ugye ez az egész dilemma az utolsó mondjuk két évtizedben merült föl, mert hagyományosan az Európai Unió nem kívánt ilyen széles és ilyen a társadalmi lét ilyen részeit is magába foglaló integrációként működni, amely például identitás közösséget is feltételez, de az utóbbi 20 évben olyan szélessé vált az együttműködés az országok között, és az integráció erejének az erősítése, hogy elérte azt a szintet, amikor már fölmerült, hogy bizony itt kell valami fajta kulturális azonosságról is beszélni, ami összeköti ezeket az országokat. Ami egy norma egyben, különben a tagországok számára, ez nagyon fontos. Tehát, hogy az Unió ebben esetben azt is vállalja, hogy megteremti azt a folyamatot, amelynek a végén kialakul az a közös normarendszer, amely kvázi kötelező erővel bír a tagországok számára. Mondjuk például a kisebbségi jogvédelem, tehát a migráció kezelésének a kérdése. Tehát ezek olyan normák, amelyeket szabályozni kell, most ezt lehet nemzeti alapon szabályozni, de akkor nagyon sokszínű lesz a történet. Jó, itt vannak nemzetközi szabályok, hozzá kell tennem hagyományosabb, tehát az sem nagyon régi, de azért léteznek nemzetközi szabályok, hogy az Unió maga kikövet, de ezek a nemzetközi szabályok, nem mindig fölmerül a probléma, hogy jó, vannak szabályok, mondjuk az emberi méltóság, mondjuk a menekült kérdésben például az emberi méltóság, tiszteletben tartása és garanciája, ezt hangsúlyozzák az ENSZ különböző deklarációi. De hogy lehet ezt számon kérni? Ha az Unió úgy gondolja, hogy egy olyan szoros integráció egyben tehát kvázi hasonlóképpen működik, mint egy nemzetállam, csak szupranacionális szervezetként működik, és szankciói vannak, számonkéri szankciói vannak, ezzel biztosíthatja, hogy ezek a normák, ezek valóban az országokban működjenek. És erre mondja Habermas, hogy tulajdonképpen az unió alkotmányát lehetne egy olyan fajta ideológia jegyében szervezni, mint az alkotmányos patriotizmus, amely nem feltétlenül a kulturális sajátosságokat emeli a közösségszervezés, mondjuk a közös nyelv, a közös tradíció, a közös emlékezet, a leszármazás, hanem olyan alkotmányos értékeket, amely egyben kvázi patriotizmusként működne a különböző. Tehát ez lenne az a fajta összekötő kapocs, amely az egyes országokban is a nemzeteknek ezt a fajta kulturális integrációját és egyben politikai ideológiáját meghatározná. És föl is van sor, demokrácia, emberi jogok, tolerancia. Tehát a Habermas ebben gondolkodik, hogyha ezek a különböző alkotmányok így nevesítenék a saját nemzetállami értékfundamentumaikat, akkor minden ország ugyanolyan lenne. Abban az értelemben, hogy ezeket a szempontokat, ezeket az elveket minden ország betartja. És ez lehetne egy Európai Uniós eszme, hogy ez egy olyan egyesülése a nemzeteknek, amely ez a sok-sok eltérő hagyománnyal, még akár politikai értékvilággal is bíró országot, az összefűzi, hogy ezeket az értékeket és még más értékeket mind osztja. De hát ez egy utópia, mert lehet látni, majd mindjárt fogok rá utalni, vagy próbálom bizonyítani, hogy mert itt a vita nagyon bonyolult, mert a vita az a kérdés, hogy a hagyományos nemzetállami integrációs keretek az Európai Unió létrejöttével és bővülésével radikálisan megváltoztak. Tehát ugye a nemzetállam például azt is jelenti, nem csak ezt a kulturális keretrendszer létrehozását, hanem azt is jelenti, hogy létrehozza a saját önálló gazdasági rendszerét, önálló pénzzel bír, bankkal bír, saját szabályokkal bír, persze ezek liberális és piacgazdaságot képviselő szabályok, önálló nemzeti infrastruktúrával bír, tehát ezek mind önálló oktatási rendszerrel bír, önálló egészségügyi rendszerrel, amely az állam fennhatósága alá tartozó társadalmi közösség minden tagja számára biztosítja az alkotmányban rögzített az egészséghez való jogot például, a tudáshoz való jogot, az oktatáshoz való jogot, tehát ezeket mind biztosítja. Na most, hogyha az Európai Unióba beléptek ezek az országok, akkor ezek a jogok átértelmeződnek. Bejönnek az európai jogok. Ugye, mert tulajdonképpen itt mi mindannyian, bár magyar útlevéllel rendelkezünk, és magyar állampolgárok vagyunk, egyben európai állampolgárok is vagyunk, hiszen a magyar útlevéllel mi bárhova utazhatunk mindenfajta megkötés nélkül az Európai Unión belül. Tehát tulajdonképpen ilyen értelemben egy új politikai határ jön létre, az Európai Unió határa, és azon belül a mi útlevelünk pont ugyanazt éri, mint egy osztráknak, németnek, franciának. És mindenféle jogosítványokat is kapunk, munkavállalási jogosítványokat kapunk. Ugye ez azért nehézségeket okoz, tehát itt most vannak frusztrációk, mert az ideák szépek voltak, hogy szabad munkaerőmozgás. Amikor bekövetkezik, akkor egy csomó társadalom azt gondolja, hogy ez veszélyezteti az ő saját nemzeti társadalmának az érdekeit, mondjuk az angolok éppen kezdenek kiakadni, és szívük szerint már én megtiltanák, hogy most jöjjenek az emberek. De ettől függetlenül az eszme létezik, ugyanúgy oktatásban, egészségügyben, az még bonyolultabbá válik a történet. De ezek olyan jogok, amelyek egyszerűen, katonapolitikában nem is beszélve, gazdaságban nem is beszélve, vámunióban. Tehát ezeket lehetne mondani, amiben szabadon kereskedek, eladok, veszek, itt veszem az autót, ott adok el, itt termelek, ilyen gyáram van, stb. Tehát ez egy olyan integrációs keret, amely hát kiveszi a nemzetállami potenciálnak a nagy részét. Hát ezen alapult a nemzeti eszme, hogy mi, mint egy önálló ország, egy önálló társadalom, mi biztosítjuk a polgáraink számára azokat a társadalmi életvitelbeli normákat, amelyek mondjuk jellemzik, amelyek megjelennek az elvárásokban egy adott időszakban. Tehát ehhez kell termelés, kell munkalehetőség, kell piac, ezek mind nemzeti alapon szerveződtek. Na most ezek mind átalakulnak, és a nemzeti kontextus is bizonytalanná, hát egyrésztről megszűnik, vagy pedig bizonytalanná válik benne. Nem véletlen, hogy ez a nacionalizmus, amiről majd beszélünk, és még igazából vizsgálni kell, mi ez a nacionalizmus, ez a hagyományos nacionalizmus, hiszen látszik, hogy az országokban ez továbbra is van. Ez például ilyen szempontból borzasztóan küszködik ebbe a kérdésbe, mert szeretné megvédeni a saját országot. De ha a piac globális, ilyen értelemben, hogy ebbe az Európai Unióban egy közös piac van, akkor most tulajdonképpen mit is védünk meg? Van-e nemzeti érdek? Van, de ez egy nagyon bonyolult, tehát ez egy tisztázatlan probléma, hogy hol vannak a nemzeti érdeknek a határai, hogyha egyszerűen mi egy szupranacionális integrációba veszünk részt. Vagy a migráció, ugye ez előbb lesz szó a fél év során, hogy ez igazából migráció, hogy elmennek, a magyar munkaerői része elmegy dolgozni Ausztriába. Miért nem menne el? Persze ezzel mondhatjuk, hogy veszteséget okoz az anyaországának. Hát igen, veszteséget okoz, de az egyén szintjén pont a legalapvetőbb szabadságjog érvényesül, hogy bárki bárhova elmehet dolgozni. Ilyen vagy olyan megfontolásokból. Tehát nagyon-nagyon bonyolult lett a helyzet, és akkor ezt még megkenni, ez a közös európai identitásnak az eszméjének a problémája, ami látható módon hát elakadt már a kezdeti stádiumban, de nem tulajdonképpen egy ilyen nagyon primér kérdésen akadt el, talán még emlékeznek rá, hogy fölmerült, hogy a preambulumban, ott is van ilyen, tehát kéne egy alkotmány, egy európai uniós alkotmány, amely kvázi jogi kereteket nyújt, tehát világos jogi kereteket nyújtana az európai identitásnak és európai tagságnak, és aztán ugye most beleíródik-e a keresztény hagyomány, vagy nem, és akkor a franciák teljesen kiakadtak, hogy márpedig ezt, hát ők mind halálig küzdenek, hogy semmilyen vallási, hát ők szekulárisak, azt mondják, hogy nincs helye egy modern európai alkotmányban a vallási megfontolásoknak. Még csak olyan szinten se, hogy utalás legyen arra, hogy ez a keresztény-zsidó kultúrkörnek a nem tudom, folyamánya, amit létrejött. Hát mert akkor mi van azokkal, akik ezt nem osztják? Hát ez világos, ez egy teljesen jogos kritika. A németek ezt szerették volna, és ezen a ponton hát nem jutottak dűlőre. Épp ezért praktikusan a legegyszerűbb útot választották, hogy levették a napirendről az Európai Unió közös alkotmányának a kidolgozását. Ugye, de ez más szinten is megjelenik, hát mondjuk a közös külpolitika, a közös biztonságpolitika, ezekben mind nagyon nagy bizonytalanságok vannak. Hogyan lehet számon kérni a tagországok kormányain a politikai döntéseket, milyen szankciókkal bír az Európai Unió. Hát itt iszonyúan érdekes, ennek nem vagyok szakértője, iszonyúan érdekes és súlyosan megoldatlan problémák özönne van. Mert ugye itt azért versenyhelyzet is van, ne felejtsük el, tehát most ilyen nagyon praktikusan a világban. Itt van ugye az Egyesült Államok, amely egy teljesen, hát egy ilyen a hagyományos nemzetállami konstrukcióba szerveződő, bár nagyon sajátos, ugye bevándorló nemzetről van szó, tehát ez a fajta kulturális mozdulat, ez egy civil vagy politikai nemzetként működik, de ez egy borzasztóan egységesült, jól szervezett, integrált, piacképes, versenyképes ország, ez az egyik fő versenytárs, nem beszélve Kínáról, akkor itt vannak még az oroszok, akik ugyan hát egy ilyen hanyatló korszakokban vannak, de még mindig azért nagyon ugrabugrálnak. Tehát itt azért nagy a tét, és valószínűleg a gondolata az, hogy azért ez egy nagyon hatékony együttműködésnek, összefogásnak és nagyon hatékony döntés mechanizmusnak kéne vezérelnie az EU-t, és akkor az EU pedig tulajdonképpen inkább ezeknek a demokratikus eszméknek a jegyében sokkal inkább a békés megvitatás alapján. Mikor gondolnak arra, hogy mondjuk, hogy az EU minisztereknek a tanácsa, ugye, amelyikben ott van a 27 miniszter, minden országot egy ember képviseli, a miniszterelnök, ott egyen jogúság van, és ráadásul bárki megvétóz valamit, tehát Málta, mondjuk vegyük a legkisebbet, azt hiszem az a legkisebb Málta, Málta megvétóz egy döntést, a miniszterek tanácsának döntését, akkor a döntés nincs. Ami rákényszeríti, ennek van egy pozitív eszméje a demokrácia működése tekintetében, rákényszeríti a részvevő országokat, hogy bizony ne ez a hagyományos nagyhatalmi szempontból működjenek. Hát összefog a francia, meg a német, meg az angol. Hát ezek mindenkit lenyomnak. Ugye így működött a világ korábban. Az Európai Unió sokkal demokratikusabb. Azt mondja, hogy minden országnak megfelelő súlya vagy befolyással kell, tehát megvétózhatja bármely ország a döntést. Tehát ezeknek a nagyhatalmaknak, erős országoknak meg kell nyerni a kis országokat. Ettől aztán ez van minden demokráciában, Magyarországon nincsen, de minden normális demokráciában így működik a demokrácia. Ha megnézzük az elnök emberei sorozatot, akkor a demokrata elnök, mert arról a korszakról szól az elnöki ciklusban, hát folyamatosan bármely törvényjavaslatot beküldenek a kongresszus, meg a szenátus elé, előtte arról beszélnek, hogy még hány republikánus kell megnyerni, mert biztos lesznek, mert tudják, hogy hány demokrata fog ellene szavazni, tehát és akkor kiszámolják, hogy ahhoz, hogy átmenjen a javaslat, hány republikánus kell, és akkor kezdődik ez a tárgyalás, ami hát ezt hívják lobbizásnak. Csak ugye ezek átlátható módon történnek, nyilvánosan történnek. Tehát ez nem korrupció, nem mindig mentes a korrupciótól, de azért alapvetően nem korrupció, hanem ez állandóan egyeztetni kell, ez a lényeg. Tehát nincs olyan pillanat, amikor egy bármely politikai erő olyan helyzetben lenne, hogy egyeztetés nélkül tudja az akaratát érvényesíteni. Ez egy igazi demokrácia. Ezért tragikus a kétharmad Magyarországon, és ezért ritka a kétharmad, és ezért az országok politikai, alkotmányos berendezkedése mindent megtesz, hogy ne lehessen kétharmad, mert kétharmaddal bármit lehet csinálni. Jó, hát Amerikában is elképzelhető, hogy van olyan politikai szituáció, ahol tulajdonképpen megszűnne minden, de nincs ilyen helyzet, mert az alkotmány úgy szabályozza a politikai világot, hogy ne forduljon elő, hogy ekkora politikai hatalma legyen bármely politikai erőnek. Mert az mindenkinek rossz, a politikai erőnek is rossz, mert attól kezdve, hogy az ember bármit csinálhat, akkor elszabadul az embernek a mély lélektani személyisége. Tehát akkor, hát komolyan mondom, szóval belegondolnak, hogy ekkora hatalommal rendelkeznek, hát szóval hol van akkor a korlát? Tehát a demokrácia korlátot teremt, és ha túlhatalom van, demokratikus úton szerezte a Fidesz, akkor tulajdonképpen, hát most végképp nagy bajban van a Fidesz, mert gyakorlatilag kikészítette az ellenzéket. Tehát nem csak, hogy a demokrácia már úgy működik, hogy olyan túlhatalma van, amelyben gyakorlatilag nincsenek ellensúlyok, tehát senki nem tudja megállítani azt a bármely vízióját a hatalmon lévőnek, hanem ráadásul már ellenzék sincsen, és egyes értelmezések szerint ez már zavarja a Fideszt, és tényleg zavarhatja, mert akkor ez nem demokrácia többet, ha már nincs ellen. Tehát, hogyha egy pártrendszer van, akkor ezt nem hívják demokráciának. Tehát az kell ellenzéknek lennie. Persze, ők szeretik a hatalmat, de azért legalább látszódna egy ellenzék. Tehát ez egy tragikus állapot, amiben jelenleg a Fidesz lavírozta be magát különben, mert ő írtotta ki az ellenzékét. Hát olyan sikeresen politizált, hogy ki is írtotta tényleg. Tehát nagyon, ez már csak egy ilyen kis politikai helyzetelemzés volt. Ennyit az elméletekről, és akkor most jön a másik. Hát, hogy beszéljünk a magyar nemzeti identitásról. Mert hogy a szociológia hogyan tudja ezt vizsgálni. A különböző tudomány területek különbözőképpen állnak hozzá. Hát értelemszerűen mondjuk a történettudomány az alapvetően a nemzet historikumával foglalkozik, ami egyfelől magától a disziplina szemléletéből is fakad, másfelől persze egy legitimációs háttere is van, hogy, meg, mondjuk a funkcionalista elméletet követve, hogy egy korszakban megszületnek azok az történelmi értelmezések, amelyek például a magyar etnikum történetét akarják föltárni, vagy a magyar nemzet történetét akarják rekonstruálni. Tehát ez egy nagyon fontos mozzanata mondjuk a nemzettel foglalkozó diskurzusnak. A politikai az világos, hát a politika tudomány számára egy nagyon-nagyon fontos kérdés, hogy föltárja, hogy tulajdonképpen itt a nemzeti eszme milyen szerepet játszik a politikai integrációban, vagy a politikai integráció mifajta nemzeti eszmét kíván a legitim ideológiává emelni. Itt az empirikus kutatás, ugye most itt az empirikus kutatásról beszélünk, amelyben sok-sok disziplína, hagyományosan főképp a filozófia, a történettudomány és a politológia volt az, aki a nemzet eszméjével foglalkozott a saját disziplinájának a szemléletében és megközelítési módjában. Ami a legfontosabbnak tartom, én most ugye el akarok érkezni a szociológiához, vagy a társadalomtudományhoz, hogy van a mikro és a makroszint. A makroszint tulajdonképpen az, amely a nemzet közös eszméjét, értékvilágát, történetét, politikumát hordozza, ami tulajdonképpen egy ideológia, ugye, megjelenik a nacionalizmusban, és ennek az ideológiának a rekonstruálása jelentheti az egyik irányt, amely a nemzet meg... Tehát mondjuk Magyarország 2014-ben borzasztóan fontos lenne, megértenünk azt, vagy elemeznünk azt, hogy az a nemzeti eszme, amelyik a magyarságot összefogja, és tulajdonképpen a politikának ad egy ilyenfajta kulturális és eszmei tartalmat, hogy ez milyen tudás hordoz, mik azok az üzenetek, szimbólumok, tudások, amelyek ebbe megjelennek. Tehát mi az a nemzetkép, ami megjelenik mondjuk a tankönyvekben, mi az a nemzetkép, amely megjelenik egy nemzeti kultúrában, mi az a nemzetkép, amely megjelenik a társadalmi kapcsolatokat szervező, különböző szervezetekbe, intézményekbe, stb. Ezt hívom én makroszintnek. Ez tulajdonképpen egy fölülről építkező, ebben játszik kiemelkedő szerepet az értelmiség, hogy ezt létrehozza, megteremtse, gazdagítsa, finomítsa, amely persze nem jelenti azt, hogy csak egy ilyen kép van, mert pont lehet, hogy a nemzettudatban nagyon sokfajta nemzeti azonosulás, nemzetkép, nemzeti érzésvilág ütközik egymással, és ezek vitatkoznak egymással. Persze akkor jön a politikai hatalom, amely kijelöl bizonyos irányokat, utakat, eszméket, értékeket, és akkor ezekkel vitatkoznak ellen nemzetkonstrukciók. Ezek tulajdonképpen nemzetkonstrukciók. Van a mikroszint, és itt van a szociológiának a nagy lehetősége, hogy rendben van, tehát életünkben naponta sokszor szembesülünk azzal a tudással, értékrendszerrel és érzületi beállítódással, amelyik a magyarnak lenni kérdést próbálja meghatározni, de mi egyének, állampolgárok, amikor a saját identitásunkat építjük, vagy egyáltalában ezt az identitást működtetjük a mindennapi életünk során, mi a szerepe ebbe a nemzeti identitásnak? A nemzeti tagság, a nemzeti hovatartozás, a nemzet által felkínált szempontok és értékek, ezek hogyan jelennek meg a köznapi gondolkodás szintjén? Ez a szociológiának igazából a területe. Tehát érdemes mondjuk nézni, úgy elemezni a magyar politikának a folyamát napjainkban, hogy annak ugye ezt milyen mértékben hatja át egyfajta nacionalizmus, és milyen fajta nacionalizmus hatja át ezt a fajta diskurzust, hogyan nemzetiesíti a politikai döntéseit, milyen nemzeti tartalmat ad ezeknek a döntéseknek, és érdemes nézni a másik oldalt, hogy mi, akik állampolgárok vagyunk, és éljük az életünket ebben a társadalomban, mi a súlya ennek, milyen szerepe, mit gondolunk erről az egészről, hogyan gondolkodunk a saját nemzeti identitásunkról. Mert a kettőnek nem feltétlenül kell összhangba lennie, bár mondom, hogyha azt gondoljuk, hogy ez a nemzeti eszme, ez nem egy homogén, hanem ez egy vitatkozó, plurális gondolatrendszer vagy gondolattömeg, akkor persze az is lehetséges, hogy mi keresünk támpontokat, például mondjuk egy liberális nemzeti eszme az, amelyiket valaki választani kíván, vagy egy konzervatív típusú, és akkor világos, hogy olyan fogódzókat keres a saját identitása számára, ahol ezek az ideológiákban segítséget kap. Ugye ez a, mégis ilyen értelemben a politika is, a politikai pártok, akik küzdenek a választók szavazataiért, és meg akarják szerezni a többséget egy társadalomban, ők próbálják árulni a saját nemzetfelfogásukat is. Tehát mindenfélét ígérnek egyben, meg fölvázolnak egy nemzetképet, ha fölvázolnak. Hát ez egy kérdés az, hogy... De ez egy más kutatási terület, tehát lehetne elvileg rekonstruálni, vagy elemezni a politikai pártok nemzetfelfogását és a nemzeti érdekről vallott elképzeléseiket. Másfelől viszont az egyénnek szüksége van sok más identitás mellett, ehhez a csoporthoz való tartozásának és a tematizálására. Hiszen végig is része vagyunk, ebbe beleszületünk egy csoportba, pont ez a csoport miközben egyszerre jelent egy nemzeti közösséget, biztosítja számunkra mindazokat az állampolgári jogokat, amelyekkel aztán az életünket leélhetjük. Tehát ebből a szempontból nem mellékes, hogy mit gondolnak az emberek erről a kérdésről. És akkor itt jutunk el a nemzeti identitás kérdéséhez. A nemzeti identitás, amely mindannyiunkban benne van, mindannyiunknak része, kinél így, kinél úgy. És azt gondolom, hogy a szociológia, tehát ez a társadalmi viszonyok megértése során megkerülhetetlen, hogy ezeket az érzületeket, értékválasztásokat, amelyek mindenféle más értékválasztásokhoz is kapcsolódnak, vagy egyszerűen kihatnak, vagy akár meg is határozhatják, hogy ez mi jellemzi a magyar társadalomban. Én azt gondolom, hogy ráadásul Magyarországon az elmúlt 10 évben mindenképpen, de lehet, hogy tulajdonképpen a rendszerváltás követően a nacionalista eszméknek egyfajta felerősödéséről beszélhetünk. Tehát a nacionalizmus az egy a politikai rendszerváltásnak, vagy rendszerváltás követően egy meghatározó eleme a politikai ideológiának. Ez egy fontos dolog, mert végül is ahhoz az állampolgári viselkedésmódhoz, hogy szerepet játszunk a társadalmi folyamatok alakulásában, ebben nagyon jelentős szerepet kell, hogy játszon, hogy legyen valami fajta közösségérzetünk, identitásunk legyen. Na most a rendszerváltás, ha visszagondolnak, aki élt már akkor, vagy tudatánál volt akkor, szóval leginkább olyan ígérvények mentén próbálta megnyerni az embereket sikeresen, amelyek nem feltétlenül teremtettek lelki kötést a változásokhoz. Tehát például a jólétünk javítása, tehát hogy végre nem ilyen borzalmas szocialista módon kell élnünk, hanem már akkor úgy fogunk élni, mint az osztrákok, emberhez, az elképzelt nívó, emberi nívóhoz közelítő életet fogunk élni. Kapitalizmus lesz, amely ugye ezt ígérte, hogy végre akkor piacgazdaság van, és a szükségleteknek megnyílik az útja, hogy a szükségleteket az emberek a saját igényeik szerint kielégítsék. Tehát ilyen nagyon praktikus ígérvényei voltak a rendszerváltásnak, békén hagy a hatalom, szabadságnál már bizonytalan volt, hogy mit is jelent a szabadság, az biztos, hogy ez a függés, tehát az a fajta az egyéni függés, amely súlyosan korlátozza az én szabadság jogaimat, ez valóban az emberek számára jól hangzott, tehát ez egy fontos ideológiai mozzanat volt a rendszerváltásnak, hogy a liberális jogállamiság alapjaira helyezzük a társadalmat, és megszűnik a diktatúra, megszűnik a pártállam, megszűnik az önkény, stb. De ez nem biztos, hogy még önmagában közösséget teremt. Tehát a kapitalizmus semmiképpen nem terem közösséget. Tehát az a karrier lehetőségekben, a fogyasztásban az emberek számára felkínálja a szabadságot, de közösséget nem. Tehát nehéz azonosulni a kapitalizmusra. Ugye sokan ezt számon kérik, és azt gondolják, hogy az a baj, hogy... Tehát az antikapitalisták ezt úgy azt mondják, hogy ez a baj a kapitalizmussal. A kapitalizmus az egy hatékonysági, ez egy hatékony módja egy társadalom működésének, a termelésnek, a fogyasztásnak, stb. De a hatékonyság az nem egy értékszempont, az egy a célok elérésének a legoptimálisabb mechanizmusait akarná kiépíteni. Például, hogy most a szocializmusban nem a kereslet szabályozta a kínálatot, hanem a kínálat a keresletet. Ugye ez egy antikapitalista eszme, mert a kapitalizmusban mindig a kereslet szabályozza a kínálatot. Tehát, hogyha a társadalomban van egy szükséglet arra, hogy gépkocsival járjanak, akkor világos, hogy a kapitalista gazdaság megpróbálja gépkocsival ellátni az embereket, persze ehhez kell pénz, hogy megvásároljam, akkor lehet olcsóbbat gyártani, hogy az is megvegye, akinek nincs olyan sok pénze, de a hatékony piacgazdaság pont arra nagyon érzékeny a keresletre. Rögtön ott van, ahol a kereslet kialakul, vagy megjelenik, és rögtön megpróbálja ezt valamilyen módon betölteni. Hát ugye, és ebben nincsen erkölcsi megfontolás, ebbe a haszon van, mert akkor tudja eladni a dolgát. Tehát a szocializmusban nem volt, a kínálat definiálta a keresletet, tehát az állam eldöntötte, hogy mit kell termelni, és akár akarta a polgár, akár nem, azt kapta. Vagy nem kapta, mert az emberek mást akartak, azt nem termeltek, mert az nem volt benne ebbe, és amit megtermeltek, arra meg nem volt szükség. Tehát a hiány, ugye ezt a Kornai, most nagyon, nagyon leegyszerűsítettem, a Kornai fogalmazza meg, hogy a hiánygazdaság, amelyik olyan devianciának tűnik a hiánygazdaság, egy kapitalizmusban nincs hiánygazdaság, azért nincsen, mert a hiányt rögtön a kínálat be akarja tölteni, mert a hiány azt jelenti, hogy meg akarnám venni, de nincs elég. Jó, néha sorba kell állni, de az a célja a kapitalizmusnak, hogy ezt a hiányra ráugorjon, mert ott van a profit, ahol a hiány megjelenik, az kell, tehát így nagyon érzékeny a kereslet változására. A szocializmusban nem voltak ilyen érzékenységek, eldöntötték, hogy mit kaphat az ember. Ha mást akart, akkor azt nem kapta meg, akkor hiány volt. Amit megkínáltak, azt kellett fogyasztani. Tehát itt, szóval itt olyan nagyon nagy lelki azonosulást ezzel nehéz létrehozni. Ez az egyének számára ez a siker. A sikeres élet és a sikeres szakmai életút megé felépítéséhez ez a kapitalista piacgazdaság értékrendszer, ez mindenképpen az egyéni szabadságot jelentette, de identitásban, nem, a szocializmus nem teremtett identitást, tehát azt mondom, hogy egy identitás krízis volt a rendszerváltás kötően, hogy kik vagyunk mi. Identitás különben pont az ideológia teremthet, van olyan ideológia, amivel az emberek tudnak azonosulni, de nem nagyon volt ilyen ideológia, és tulajdonképpen a 90-es évek második felében ezt a Fidesz ismerte föl, hogy valamit kell az emberek számára nyújtani, amelyben a lelkük úgy megnyugszik, és amivel örömmel tudják magukat azonosítani. Tehát főleg amikor növekedtek a bajok a kapitalizmus során, mert munkanélküliség volt, egyenlőtlenségek növekedése volt, szegénység növekedése volt, az álmoknak a beteljesületlensége volt, hogy mégsem válik minden egy perc alatt olyan gyönyörűvé, akkor ez frusztrációt jelentett, és valami cirkusz kellett. Tehát az identitás, a nemzeti eszme nagyon sokszor pont azért is olyan népszerű, mert a más szférákban, más területeken való kielégületlenségek, frusztrációk, problémákra kíván valami fajta gyógyírt, hogy jó, de, de ugyanakkor meg, ugye mindegy vallás is hasonlóképpen, ugye a vallás legprimérebben ugye azt a problémát feszegeti, hogy meghalunk-e vagy sem, ami nagyon kellemetlen érzés, hogyha az ember öregszik, mert közeledik a vég, ezt nehéz tudomásul venni, mert azt gondoljuk, hogy mi végtelenek vagyunk, és a vallások, nagyon sok vallás például kifejezetten, mondjuk a keresztény vallás kifejezetten megpróbálja ezt az alapvető dilemmát kezelni, hogy ne legyünk frusztráltak, tehát hogy higgyünk valamiben, például, hogy van túlvilág, és akkor ez az élet, ez majd folytatódik egy az jelenleginél sokkal boldogabb és örömtelibb túlvilági életben. Tehát ott is egy szükségletről beszélünk, amit, egy olyan szükséglet, amit a mindennapi élet, a való világ nem tud kielégíteni, mert tulajdonképpen mégis meg fogunk halni, hiába fejlesztjük az orosz tudományt, ezzel csak tulajdonképpen az agonizációnk nyúlik el hosszasabban, mert életbe tartanak minket, ahelyett, hogy már időben meghalnánk. Tehát, de a végén mégiscsak meghalunk. És ezt nagyon nehéz feldolgozni. Tehát ehhez például egy ilyen típusú eszme, mint egy ilyen vallási vízió, hogy a földi élet az nem az élet, és jelenítem, mert nem véges, hiszen az életünk az folytatódik majd egy másfajta életbe. Nem minden vallás ilyen, de van ilyen jelentős nagy világvallás, amelyek ezeket ígérik. Na most azt gondolom, hogy a nacionalizmus, a nacionalista eszméknek a felerősödése a 90-es évek közepétől, vagy a végétől mindenképpen, ez egy olyan kézenfekvő dolognak tűnt, hogy ezzel lehet a társadalmi integráció konfliktusait csökkenteni. Hogy van egy olyan közös eszme, amelyik kellő erővel bír, és kellően benne van a gondolkodásunkban, a gondolkodásmódunkban, és szükségünk van rá erre a nacionalista, mégpedig egy ilyen, ahogy az előbb már utaltam rá, egy ilyen hagyományos, konzervatív, vagy etnonacionalista típusú megoldásra. Na most, hogy ezt hogy lehet vizsgálni a köznapi gondolkodásban, erre próbáltunk kísérletet tenni a kutatás során, mégpedig valamilyen módon felfejteni, elemezni, vizsgálni a nemzethez való kötődés, a nemzeti identitás legkülönfélébb olyan tudás komponenseit, vagy társadalmi-lélektani mozzanatait, amelyel ennek a kötődésnek az erősségét is tudjuk valamilyen szinten mérni, és az értéktartalmát is tudjuk, hogy mi az, amit mi gondolunk a nemzetünkről, hogy mi az, ami bennünk közös, és amely ezt a társadalmat történetileg, politikailag, kulturálisan összeköti. És ebből milyen fajta politikai következmények adódnak. Tehát egészen konkrétan fogalmazva, a nemzeti identitás kognitív és affektív mozzanatait kívánta az a kutatás föltárni, mégpedig a közös értékek és normák feltárásával, és a kulturális hasonlóságok és különbségek bemutatásával, és egyben keresve a konfliktus potenciált, tehát hogy hol vannak a konfliktusok, és erre milyen választ találnak az emberek a meglévő nemzeti narratívák széles választékában. A konkrét vizsgálat, ami, és most már rátérünk, hogy ezt milyen vizsgálat sorozattal kutattuk, ez egy nemzetközi összehasonlító vizsgálat volt. Ennek a nemzetközi összehasonlító vizsgálatnak az a lényege, hogy a hagyományos szociológiai vizsgálatok azok a problémákat alapvetően egy bizonyos konkrét társadalmi környezetben, beágyazásban próbálták feltárni és vizsgálni, például mondjuk a mobilitást, vagy a szegénységet, vagy a devianciát, vagy a fogyasztást, és akkor erősödött fel az igény a nemzetközi összehasonlítás iránt, ez a 60-as évek elején indul el, és aztán a 70-es, 80-as években erősödik föl, amióta azt gondoljuk, hogy a különböző társadalmi jelenségek megértésében nagyon fontos az a kulturális környezet, ami egy társadalmat összefogja. Tehát mondjuk az öngyilkosságot kutatja az ember, akkor föl lehet árni az öngyilkosság legkülönfélébb társadalmi háttérmechanizmusát, magyarázó rendszerét, hogy mi az, amelyik az öngyilkosság előfordulását valamilyen mértékben befolyásolja, növeli vagy csökkenti, de feltételezte a szociológia, hogy vannak olyan kulturális keretek, például, hogy hogyan látjuk az öngyilkosságot, maga az egész, az öngyilkosságnak a megítélése milyen egy társadalomban, mik a kulturális gyökerei az ilyen típusú cselekedeteknek, tehát, hogy véget vetni a saját életünket, amelyet különben nagyon szigorú tiltások is próbáltak, mondjuk a vallási tiltások, de hát a politika is próbálta ezt valamilyen szinten deviánsként kezelni, ezt a fajta reakciót a társadalmi helyzetnek az alakulására, az egyén részéről, de hogy itt vannak ilyen kulturális keretek, például fölmerült az a kérdés, hogy az öngyilkosság mértéke országonként hogyan tér el egymástól. Tehát érdemes az országokat összehasonlítani, és akkor kiderült, hogy vannak olyan szisztematikus eltérések, tartós eltérések, amelyek elválasztanak országokat, vannak országok, ahol alacsony az öngyilkossági ráta, vannak országok, ahol magas az öngyilkossági ráta, ami ugye, ha nincs nemzetközi összehasonlítás, akkor ezen mi nem foglalkoznánk, hanem csak azt néznénk, hogy mit tudom én, milyen társadalmi millióban, egy társadalomban, milyen millióban fordul elő gyakrabban, mi a magyarázata, hogyan, még az is lehet, hogy az emberek ezt hogyan ítélik meg, mi a reakció, stb. A nemzetközi kitágítja, és tulajdonképpen ezt a kulturális összehasonlító mozzanatot emeli be a történetbe, amivel viszont jelentősen gazdagodott a társadalomról való tudásunk is. Tehát itt tulajdonképpen akkor társadalmakat hasonlítunk össze. Tehát ez a fajta igény fölmerült a 60-70-es években, hogy a szociológiai gondolkodás ebbe az irányba is menjen el, hogy akkor jobban megértjük a társadalmi jelenségeket, hogyha összehasonlítjuk más országokkal, ami amúgy is releváns különben, mert mondjuk a magyar GDP-vel lehet foglalkozni végtelenségig, de azért tulajdonképpen nem mellékes, hogy mondjuk a más országokban a GDP milyen, és ez ott mitől függ, és itt mitől függ, és ott miért magasabb, itt miért alacsonyabb. Vagy például mondjuk a demográfiában is lehet végtelen példát találni, hogy mondjuk a demográfiai jellemzőket, ha összehasonlítjuk, miért van az, hogy bizonyos országokban mondjuk alacsony a termékenység, vagy magas a termékenység, és ezek az összehasonlítások segítenek minket meg értelmezni az adott társadalomban elő, vizsgálni kívánt jelenséget, mondjuk a magyar termékenység alakulásában, sokat tudunk meg, hogyha megnézzük, hogy melyik országokhoz hasonlítunk, melyik országoktól különbözünk, és akkor újabb szempontok merülhetnek föl, hogy itt mi magyarázza mondjuk a termékenység alakulását. Tehát ez, ami a nemzetközi vizsgálatokat előtérbe hozta, és a szociológiában is egyre inkább fontossá váltak ezek a... aminek azért voltak politikai okai is, például mondjuk az Európai Unió kialakulása, vagy bővülése pontosabban, felvetette a kérdést, hogy az Európai Unió országai mennyiben hasonlítanak egymást, és mennyiben különböznek egymástól. Borzasztó érdekes kérdés. Mert ha igazából egy Európai Uniós politikát akarunk csinálni, akkor világosnak kell látnunk, hogy az ország különbségek mekkorák. És persze mi van mögötte, hogy ezek az ország különbségek között vannak-e szisztematikus összefüggések. Tehát ilyen értelemben volt egy politikai nyomás is, de napjainkra a szociológiai kutatásoknak egy jelentős része ilyen nemzetközi összehasonlító kutatás. Az egyik ilyen kutatás, ez a bizonyos ISSP kutatás, ami a 80-as években indult, és arra tett kísérletet, hogy minden évben egy bizonyos témát megpróbáljon sok országban vizsgálni, ugyanazzal a módszerrel, ez nagyon fontos, tehát a módszernek ugyanannak kell lennie, hogy összehasonlítható legyen. Ez a kutatás, szemben mondjuk az Európai Uniónak van egy ilyen hasonló kutatása, a European Social Survey, amely azt a cél tűzte ki, 2000-ben indult, amikor már nagyon sok ország lett már addigra, vagy várhatóan sok ország alkotta unióvá válik az Európai Unió, hogy minden ország részt vegyen ebbe, és az egyfajta közös Európai Uniós vállalkozásnak számít, de van egy csomó más összehasonlító kutatás. Ez a bizonyos ISSP, ez egyik legkorábbi volt, és ez ilyen önkéntes alapon országok csatlakoztak, persze megint a nyugat-európai országok először, beleértve a fejlett kapitalista országokat, Amerikát, Ausztráliát, Új-Zélandot, ők kezdeményezték, és akkor szép lassan bővült, és minden évben egy bizonyos témát kutatnak. Tehát van egy ilyen bizottság, eldönti, mi a téma. Lehet család, mit gondolunk a családról, lehet időfelhasználás, egyenlőtlenségekről, demokráciáról mit gondolunk, a sport tevékenységekről, mindig van egy ilyen téma. És van két olyan téma, ami mondjuk számunkra nagyon fontos, az, hogy egyrésztről 1995-ben ez a téma a nemzeti identitás volt. Hogyan gondolkodnak az emberek a különböző országokban a nemzetükről és más nemzetekről? Vagy illetve az egész kérdéskörről. És ezt aztán megismételték 2003-ban. Tehát most van egy ilyen ismétlések is, tehát idővel megismételnek egy témát. Hát, ha tudunk időbeni változásokról is beszámolni. A másik ilyen nagyon borzasztóan érdekes téma ebbe a mi téma szélesen értelmezett problematikánkban, az a vallásosság. Mi jellemzi az emberek vallásosságát a különböző országban? Borzasztó jó kutatás, borzasztó érdekes kutatás. És gondolja bele, hogy ez mondjuk a 2003-as nemzeti identitás kutatás, nem tudom pontosan, akkor 32 ország vett részt, európai országok, fejlett tengeren túli országok, ázsiai országok, dél-amerikai országok, tehát nagyon sokszínű. Európa úgy nagyjából le van fedve, nem egészen, de a többsége az európai országoknak 2003-ban ebben a nemzeti identitás kutatásban részt vett. A dolog lényege az, hogy ezek kérdőíves kutatások, ezek a tematikus blokja a kérdőívnek, már látta a kérdőívet talán az életükben, van egy ilyen blokja, ami megpróbálja feltárni a különböző oldalait egy adott kérdésnek, mondjuk a nemzeti identitásnak. Ez egy olyan 30 perces blokk, az olyan 50-60 kérdés összesen, ami standard, tehát van egy közös kérdőív, egy angol nyelvű kérdőív, és mindenki lefordítja a saját nyelvére. Persze itt ugye fölmerül ez a nyelv, megérkezünk a kulturális aspektusa egy tudományos összehasonlító kutatásnál, hát itt vigyázni kell, hogy ne legyenek eltérések. Tehát ugyanaz a tartalom legyen minden, ez borzasztó nehéz különben. Már az is nehéz, hogyha van egy angol nyelvű kérdőív, akkor arról gondolunk valamit az angol nyelv szabályai szerint, meg nyelvi kifejezés módja szerint. Lefordítjuk magyarra, a magyart visszafordítjuk angolra, és ha nincs lényeges eltérés, a visszafordít, tehát két különböző személy fordítja, tehát egy valaki lefordítja magyarra, még valaki visszafordítja angolra, és ha megnézzük a két angol szöveget, ha a két angol szöveg lényegesen eltér egymástól, akkor probléma van a fordítással. Ez egy ilyen standard kontrolleljárás. De még így se oldottuk meg a dolgokat, egy csomó esetben olyan, egy nyelvnek olyan fogalmi kifejezése van egy dologra, ami tulajdonképpen eltérhet attól az alapnyelvi kifejezéstől, de mégis legjobban ez fejezi ki azt a fajta problémát, amit a kérdés kitűzött célul. A másik, hogy gondoljanak bele, hogy a világ 32 országában mindenütt ilyen véletlen mintavétellel, tehát nagyjából egy olyan, mennyi ez? Egy ország az mondjuk 2000, mondjuk az 32 ezer, hát olyan 40-50 ezer ember. Tehát a cél az, hogy 50 ezer ember a világban a nemzetre vonatkozó kérdéseinkben, hát szóval megértsék a kérdést. Ez nem olyan egyszerű, tehát, és a kérdés a kutató számára értelmezhető legyen. Most mi az, hogy értelmezhető egy kérdés? Például megkérdezem magukat, az a kérdés, hogy szeretik azt, hogy maguk magyarok? És akkor itt a fele azt mondja, hogy szereti, a másik azt mondja, hogy nem szereti, a harmadik azt mondja, bizonytalan. Tulajdonképpen ezzel most mit nyertem ezzel a kérdéssel? Sokat nem nyertem, mert valamit nyertem, tehát mondjuk az, hogy ebben a populációban, most mondjuk ez legyen egy reprezentatív populáció a magyar társadalomnak, ha mondjuk egyharmad a válaszok aránya, akkor ilyen szeretett relációban, ami mégiscsak egyfajta érzelmi viszonyt fejez ki, Hát kellő ambivalenciát tapasztaltam, ennyit azért el lehet mondani. Tehát, de hogy miért is szeretik, vagy hogy mit is jelent, amikor maguk gondolkodnak arról, hogy miért jó magyarnak lenni, hát mi mindenre gondolhatnak, sokat nem okosodott a kutató. Tehát ennél sokkal proaktívabbnak kell lenni a szociológusnak, sokkal konkrétabban kell megfogalmazni, elég nagy lehetetlenség különben a problémákat, úgy, hogy abból tanuljunk, tudjunk, hogy tudásunk legyen arról, hogy mit is gondolnak igazából arról, hogy miért, mi az, hogy magyar, és miért jó magyarnak lenni. Vagy miért nem jó magyarnak lenni. Jó, itt csak azt jelzem, hogy itt az Európai Uniós országokat választottuk ki, és ezen próbálom bemutatni a problémát. Az időbe kezdünk kifutni, de még ebbe a pár percben még azért mondanék néhány sót. Tehát kezdjük egy nagyon húzós kérdéssel, ugye ez egy átérdekes kérdés, hogy mennyire tekinthetők az emberek nacionalistának, vagy milyen mértékű a nacionalizmus a különböző országban. De joggal mondják, hogy mi az, hogy nacionalizmus? Hát igen, ez így nem lehet megkérdezni, hogy maga nacionalista, hát ez egy értelmetlen kérdés. Ez van neki ilyenek, ezt rendszeresen föltesznek ilyen kérdéseket. A kedvencem az, hogy a boldogság, hogy mennyire érzi magát boldognak. És akkor, de nem, más nem kérdeznek, és akkor ebből a média imád boldogság indexeket hoz létre, és kiderül, hogy a magyarok azok mindig boldogtalanok, és bezzeg a dánok azok boldogak, meg a hollandok boldogok. Szóval nem, ezek ilyen problémás kérdések, mert nem tudjuk, hogy mi van mögötte. Tehát a nacionalizmus mögötti tulajdonképpen, még azért két percet felhasználok, az időből, megpróbáltuk a nacionalista ideológiát rekonstruálni nagyon konkrét kérdéseken keresztül, amiről azt gondoljuk, ezek a konkrét kérdések információ morzsákat tudnak jutatni, hogy összességében az emberek mennyire nyitottak egy ilyen nagyon konzervatív, hagyományos, bezárkózó, a saját érdekeket preferáló, a külvilágtól távol, ságot tartó nemzeti koncepcióval kapcsolatban. Ugye ennek három dimenzióját különítettük el, vagy specifikáltuk, gazdasági, politikai és kulturális. A gazdasági nacionalizmus, a legegyszerűbb azt kívánni, legegyszerűbb operacionalizálni, ha keresünk forrást. Olyan helyet keresünk, ahol az ilyen típusú diskurzus erőteljes. Na most nem hiszem, hogy meglepem magunkat, hogy Magyarországon van olyan politikai párt, amely politikai párt nagyon erősen ezt a fajta konzervatív, nacionalista nézeteket vallja, szélsőségesen, még ennyit is segítek, de nem mondom meg, hogy melyik párt az. Ha megnézzük a honlapját, remek állításokat találunk, amelyel tényleg ő, ez az ideológiájának a magva. Itt vannak felsorolva röviden az állítások, például egy nagyon klasszikus gazdasági nacionalista állítás, hogy az importot korlátozni kéne, mert védenünk kell a hazai gazdaságot. Hát ez lehet akkor a multinacionális cégekről beszélni, meg a külföldi tulajdonról, meg minden. Hát hogy korlátozni kell az importot. Ez egy nagyon, nagyon klasszikus nacionalista állítás. Van egy másik nacionalista állítás a gazdaságban, ez itt van, hogy nem szabad a külföldieknek engedni, hogy földet vásároljanak. Mert a föld az magyar, és a magyar földet csak magyar ember veheti meg. Most ne kezdjünk el racionálisan gondolkodni róla, mert akkor nagy bajba kerülünk, mert a nacionalizmus nem feltétlenül azt jelenti, hogy racionálisan gondolkodunk. Tehát a föld védelme, ez univerzális, hát ez most Magyarországon azért jó az állítás, mert Magyarországon is ez jól működik ez az item, de működik más országokban is, mert más országokban is téma, de mondjuk a más, kiterjesztjük ezt például Amerikában, amikor a japánok megvették az Empire State Buildinget, teljesen kiborultak Amerikába, hatalmas cikkek jelentek meg, hogy ez Amerika vége. Tehát a japánok itt vannak a Spice-ba, itt Amerikának vége van. Hogy amikor a japánok megvették a Hollywoodot, akkor is katasztrófa hangulat volt. Nos, egyiket se lehet elvinni Amerikából. Tehát nem arról szól, hogy jön valaki, mert az tényleg ciki, hogyha jönne egy japán és elvinni az Empire State Buildinget, de nem tudja elvinni, tehát tulajdonképpen ez egy pusztán piaci tranzakció, és kérdés az, hogy az Empire State Buildingnek a szerepe mondjuk az amerikai kultúrában, identitásban, megváltozik-e, hogy a japánok tulajdonolják. Valószínűleg nem változik meg. Ahogy még a Hollywood sem, mert a Hollywoodot is, amikor megvették, akkor nem az volt az érdekük, hogy ottak ezzel csak japán filmeket gyártanak, mert annak valószínűleg a piaca eléggé korlátozott. Amerikában leginkább a diaszpora nacionalisták tudják ezt fogyasztani, a japánok, hanem ugyanolyan filmeket gyártottak, csak a japán tőke mozgatta ezt. Tehát ezek tőketranszakciók, a földvásárlás is tőketranszakció, de mögötte az van egy nacionalista érvelésben, hogy a magyar gazdasági érdekek sérülnek. Mint ahogy az import is a magyar gazdasági, a magyar termelőgazdaság részben van benne igazság, nem akarom tagadni, de egy globális piacgazdaságban, egy Európai Uniós, ez egy nacionalista argumentációnak számít. A kultúrában egyszerű, mert korlátozni kéne a külföldi filmek forgalmazását, magyar filmeket kéne bemutatni, a tévéknek magyar gyártású műsorokat kéne forgalmazni. Ezek ilyen klasszikus kulturális nacionalista itemek. És a politikaiban pedig hát az a legnehezebb, mert azért a politikában már azért, de amikor a magyar kormánynak több hatalmat kéne adni szembe a nemzetközi szervezetekkel, vagy a magyar kormánynak a magyar érdekeket még akkor is védeni kell, ha ez súlyos konfliktusokat okoz más országokkal. Tehát ilyen típusú állítások azok, amelyekből egy aggregációval létrejön a mi általunk képzelt. De ez minden országban működik különben, tehát ezek univerzális, nacionalista állítások, és ha megnézik ezt az ábrát, akkor 5 fokú skálán egyetlen mondat tényleg, hogy mert erről beszélünk a következő alkalommal, de az látszik, hogy Magyarország egy nagyon sajátos helyen van, mind 95-ben, mind 2003-ban a legmagasabb nacionalista átlagértéket ér el a magyar társadalom. Most ebből még semmit nem akarok levonni, következtetés, csak annyit, hogy ezek a fajta nacionalista itemek, amely mögött feltételezünk egy nacionalista ideológiát, a magyar társadalomban egy befogadást nyernek ezek az eszmék, hogy ennek mi a háttere, és hogy mit is tartalmaz ez a dolog igazából, milyen értékeket, hogyan látjuk a világot, stb. Ez még mind nincs benne. Tehát ez látszik, hogy a nacionalizmus nem mentes, bár ha megnézzük a legkevésbé nacionalista országot, a hollandokat, az is azért 2,8-on van, tehát az is, szerintem én még meglepőbb állítás az, ez már tényleg egy plusz egy mondat, hogy európai uniós országok egyáltalán nem mentesek a nacionalizmustól. De azért egy 5 fokú skálán 2,5 fölött lenni, azt jelenti, hogy tehát az átlag az valami fajta nyitottságot mutat, a magyar az szélsőségesen nyitott, de a többi ország is nyitott. Tehát azt nem mondhatjuk, hogy a nacionalizmus hanyatlóban van Európában. Itt ezen a nagyon érdekes, ez egy érdekes kérdés, mert ugye közben a világ meg másfele megy. És közben meg van egy olyan szükséglet, ami élteti ezt a nacionalizmust, mert különben ez nem a politika, ez nem pártok, ez nem ideológusok, ez a társadalmak. Az európai társadalmakban van nyitottság a nacionalista érvelésre és gondolkodásmódra. Mind a gazdaság, mind a politika, mind a kultúra területén.
Elhangzott Örkény Antal, Kisebbségek a társadalomban. Az ELTE Társadalomtudományi Karán 2014-15 őszi félévében elhangzott előadás felvétele.